Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Herceg Zsolt, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A szlovák legfelsőbb bíróság elutasította a Szlovák Nemzeti Párt fellebbezését, így jogerőssé vált, hogy Durai Miklósnak, az MKP volt alelnökének nem kell egy fillért sem fizetnie azért, mert 5 évvel ezelőtt fasisztának nevezte a Szlovák Nemzeti Pártot. Pozsonyból Protics János tudósít.
Az MKP volt alelnökét annak idején azért perelte be Ján Szlota pártja, mert 2006. júliusában az Inforádióban azt mondta, a szlovák kormányt hatalmilag egyharmad részben Szlota pártja alkotja, amely fasiszta párt. Az SNS jó hírneve védelmében perelte be Durait eredetileg 10 millió koronás kártérítést követelve. Arra hivatkoztak, hogy a kijelentés miatt nehezebbé vált a párt helyzete az akkori kormánykoalícióban, népszerűségük csökkent a választók körében, és az európai szocialisták szemében is romlott a megítélésük. Az első fokon eljáró bíróság 1 millió koronát és bocsánatkérést ítélt meg Szlota pártjának, ám a pozsonyi kerületi bíróság 2009. júniusában úgy döntött, semmit nem kell fizetnie, elég írásban bocsánatot kérnie. Durai Miklós a másodfokú ítélet megszületése után írásban bocsánatot kért Szlota pártjától, ám ezt magyar nyelven tette meg, ami nagyon felbőszítette a nemzetieket, és azóta végrehajtó útján próbálják kikényszeríteni Duraitól a szlovák nyelvű bocsánatkérést. Az MKP politikusa azonban erre nem hajlandó. Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt parlamenti frakció vezetője szerint Durai arrogáns tette, tehát az, hogy csak magyar nyelven kért bocsánatot, precedens értékű lehet. Szerinte Szlovákiában a bírósági ügyekkel kapcsolatos levelezés csakis államnyelven történhet, ezért kényszerítik ki az ítélet maradéktalan végrehajtását. Ha ezt a magyar politikus nem teszi meg, akkor akár 30 ezer eurós pénzbírsággal is sújthatják. Durai Miklós kitart jogai és igaza mellett, s jogorvoslatért kész a kassai székhelyű alkotmánybírósághoz, legvégső esetben pedig a strasburgi emberjogi bírósághoz fordulni. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
Augusztus 31-ig előzetes letartóztatásban marad Julia Timosenko volt ukrán kormányfő. A Közép-Európai Egyetem EU bővítési központjának kutatási igazgatója szerint az ügy még az orosz-ukrán külpolitikában is okozhat konfliktust. Hegedű Zsuzsa kérdezte Deák András Györgyöt.
Önmagában a vád az annyi, hogy az emlékezetes 2009-es csapelzárás konfliktus során, amiben ugye Magyarország is érintett volt, 2000-ig nem kaptunk földgázt, Julia Timosenko kormány jóváhagyása nélkül kötött egy alkut az oroszokkal, és ez az alkú európai piaci árakat szabott az ukrán gázimportra, nagy gázáremelést jelentett. Mögöttes politikai szempont az kétségtelenül az, hogy adó van egy kormány, Janukovics kormány, aminek nagy mértékben süllyed a népszerűsége. Tulajdonképpen Timosenko az egyetlen potenciális kihívó jelen pillanatban, és ezen kívül ugye van egy nagyon síralmas gazdasági helyzet, fontos kérdés lakosságnak adandó gázár ügye, amit az IMF kötelezettségek miatt meg kéne emelni. Hát egy ilyen helyzetben ugye egyrészt az ellenfél ellehetetlenítése lehet egy cél, másrészt nyilvánvalóan ugye a gázáremeléseknek egyfajta ilyen utólagos legitimációja az, hogy hát azért kell megemelni ugye a gázárakat, mert Julia Timosenko annak idején aláírta ezt a szerződést.
Azt el lehet intézni Ukrajnában politikai indítatásból, hogy valakit akár el is ítéljenek? Kérdezem ezt azért, mert hogy ugye többen, köztük például Jerzy Buzek, európai parlamenti elnök, Ukrajna jogállamiságát kezdte félteni, amikor ez az ügy napvilágra került.
Nem tudni, hogy ez milyen kimenetel lesz. Ugye egy elítélés esetén maga Timosenko nem indulhatna politikai posztokért. Tehát ez nyilvánvalóan a politikai életből való részleges kiszárás jelenteni, már pedig egy Timosenko pártja nagyon Timosenkóról szól. Tehát ez egy tulajdonképpen egy egyszemélyes párt. Van egy másik szegmense is azért ennek a kérdésnek, ezek a szerződések képezik jelen pillanatban az orosz-ukrán gázkereskedelem alapját. Jogi értelemben, legalábbis ukrán szempontból újra megkérdőjelezheti ezeknek a szerződéseknek a legitimitását, és adhat egy érvet a tekintetben, hogy az oroszokra nyomást gyakoroljanak ezen szerződések felülírása fölött. Pikáns a helyzet, mert tulajdonképpen Moszkva is abban lenne érdekelt, hogy Timosenkót ne ítéljék el ebben az ügyben, vagy éppen ezért azt mondanám, hogy még külpolitikailag sem teljesen semleges ez az ügy ma.
Deák András Györgyöt, a Közép-Európai Egyetem EU bővítési központjának kutatási igazgatóját hallották. Az Egyesült Államok gazdasági szankciókkal sújtotta Szíria egyik bankját és telefonszolgáltatóját az országban dúló, több civil áldozatot követelő összecsapások miatt. Lugosi Győző történész szerint az embargók azonban eddig még sosem vezettek célra. Litauszki Balázs interjúja.
Egy politikai rendszer stabilitása vagy akár fönnmaradása kielezett politika helyzetben az esetek nagy részében nem a szankciópolitikán vagy embargón múlik. Erre történelemben rengeteg példát lehet mondani, sőt nem is nagyon tudok olyan példát mondani, amikor egy embargó vagy szankció azt tulajdonképpen számottevően változtatott volna egy rendszer fönnmaradásán, politikai stabilitásán. A hangsúly mindig hát a belső legitimitás és a belső erőviszonyokon múlik.
A hadsereg újabb és újabb városokba vonul be Szíriában, és több halálos áldozata is van már az összecsapásoknak. A nemzetközi erők meddig nézik ezt önszerintétlenül, és van egyáltalán értelme és lehetősége katonai beavatkozásnak?
Erre nincs lehetőség, tehát ezt szeretném egyértelműen leszögezni, és ennek rengeteg oka van, de talán a legfontosabbat, ha említsem, éppen az előzmények, nevezetesen ugye a régi történelmi Szíria másik, tehát keleti fele, Irak, tehát az iraki események. A 2003-ban megindult ugye Irak ellenes támadás, ez olyan helyzetet teremtett a Közel-Keleten, és különösen itt az Arab-Keleten, ami újabb kiterjedt katonai beavatkozás nem tesz lehetővé, annál is kevésbé, mert azért azt látni kell, hogy az Assad rendszer, a bászista rendszer rendkívül mértékben azonosult a hadsereggel, tehát a hadsereg valóban nagyon komoly támasz ennek a rendszernek. Valamilyen mértékben persze így volt a másik bászista rendszerben, Saddam Hussein rendszerű is, de Szíria esetében olyan mértékűek ezek az összefonódások, hogy teljesen világos, hogy a hadsereg vezetése legalábbis hát magasabb vagy középszinten együtt marad vagy bukik a rendszerrel együtt, tehát körömszakadtáig fönn fogja tartani, amíg lehet fönn fogja tartani a támogatását a rendszernek.
Mi lehet akkor a végeredménye ezeknek az összecsapásoknak? Akkor gyakorlatilag a nemzetközi közvéleménynek tétlenül néznie kell az esetleges további halálos áldozatokat?
Nagyon sok negatív tapasztalat halmozódott fel az utóbbi mondjuk másfél-két évtizedben, tehát a poszthidegháborús rendszerben arról, hogy a nemzetközi közvélemény hogyan tud, vagy hogyan nem tud változtatni egy-egy válságban lévő, és nagyon sok állam van ma válságban, nem csak a térségben, belső válságán. Tehát igen, én azt gondolom, hogy bármennyire fájdalmas is, Szíriában a szükségszerű politikai változásnak a megtételéhez, ezt magának a szíriai népnek, sajnos egyre inkább úgy tűnik, egy polgárháborús helyzetnek lehet csak megoldani. Ezen nem javítana, hanem kifejezetten súlyosbítana egy külföldi beavatkozás.
Lugosi Győző történészt hallották. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint nem csak szimbolikus jelentőségű, hogy próbaútra indult az első kínai repülőgép anyahajó. Sigmond Árpád interjúja.
Kína ott tart, hogy India kivételével az összes szárazföldi határát stabilnak és hosszú távúnak tartja, az összes tengeri határát vitatja. A térségben mindenki követelő azok lévő szigeteket, tehát a Paracelsus, a Spartit és egyebeket, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Szingapúr, Indonézia, Kína. Mindenki két ok miatt követeli a szigeteket, mert halászati jog van, és nagyon sok nyersanyag. Kínának egy harmadik oka van, ezekre a szigetekre haditengerészeti bázisokat akar létesíteni, és ezen bázisok telepítését megkezdte. Tehát az, hogy kifutott az első kínai repülőgép hordozó, amely egy elavult ukrán hajó, ez több mint szimbolikus, mert kifejezi Kína kettő célját. Egy, 15 éven keresztül békében élni azokkal a szomszédokkal, amelyekkel tengeri területi vitája van. Kettő, 2027-re, és ezt megfogalmazták, amikor GDP-be elsők lesznek a világon, és lehagyják Japán után, amelyet idén lehagytak az USA-t is, Kínának át kell menni, ahogy fogalmaznak a kínaiak, Japánon és vagy Indián, és haditengerészeti erőkkel ki kell jutni az indiai és vagy a csendes óceánra, tehát regionális hatalomból világhatalommá kell lenniük.
Ez tulajdonképpen már egy konfliktust vetít előre?
Igen. Ez azt jelenti, hogy az a világ, amiben ma élünk, a mai világrend, amelyik gyakorlatilag az évek több évtizedes világrend, Kína számára a status quo elfogadhatatlan, ez azt jelenti, hogy a kínai érdekek ütközni fognak az USA szövetségeseivel, elsősorban Dél-Koreával, Japánnal, és alapvetően az Egyesült Államokkal. Ami pár héttel ezelőtt történt, hogy közös hadgyakorlatot tartott Vietnám és USA, kimondva és kimondatlan Kínával szemben, ez 3 évvel ezelőtt vicc kategória lett volna. Jelenleg ott tartunk, hogy nagyon komoly politikai és katonai szembenállás van az USA és Kína közt, miközben gazdaságilag egymásra utaltak.
Azért mondjuk ez a repülőgép hordozó még mindig egy nagyon régi, kiszuperált és aztán felújított repülőgép hordozó, saját gyártásuk is van a kínaiaknak?
Elkezdték saját repülőgép hordozóik előállítását. Kína számára kulcsfontosságú, hogy a mai világhelyzetben az USA ebben az évben 350 milliárd dollárral csökkentette katonai kiadását, máshogy fogalmazva kevesebb támogatás jut Japánra, Dél-Koreára és általában a csendes-óceáni szélségre. Ezek az államok ma elképesztő haditengerészeti fölényben vannak Kínával szemben, mivel ott az amerikai flotta, de ez a helyzet néhány éven belül Kína javára módosulni fog.
A kínai kormányfő magyarországi látogatása után felfigyeltek hazánkra Kínában, mondta Horváth Levente, a 6 éve Sanghajban tanuló magyar diák. Hegedű Zsuzsa kérdezte Horváth Leventét.
Felfigyeltek a magyarokra az interneten, egy kicsit több híreket lehet olvasni Magyarországról, de annyira azért, mint Franciaország vagy Anglia, annyira nem foglalkoznak Magyarországgal.
Ugye, ha már az internetet említette, itthon arról hallunk, hogy Kínában az internet milyen cenzúra alatt áll, ezt ön mennyire érzékeli ottként?
Én annyira nem érzékelem. A cenzúra annyiban ér engem, hogy a YouTube és a Facebook, ez a 2 honlapra nem lehet fölmenni, de egy program segítségével, ami áttöri a tűzfalat, azzal meg lehet nézni ezt is, és rengeteg kínai használja, tehát le van tiltva, de mégis mindenki tudja nézni.
Erről a tűzfalról vajon tud az állam és hagyja, vagy egyelőre még ennyire leleményesek a kínai fiatalok?
Szerintem biztos, hogy tudja, mert kínaiak csinálták ezt a tűzfalat áttörő programot.
Talán eltérő értelmezési pont lehet mondjuk a gyermekáldás kérdése, hogy ugye Kínában mennyire lehet egynél több gyermeket vállalni. Ugye erről hallunk, hogy azért sokan föld alatti megoldásokkal megpróbálnák ezt.
A gyermekpolitika az valóban, tehát egy gyermekes mindenkin. Gazdagabbak, akik megtehetik, hogy több gyerekük legyen, mert ugye már 2 gyerek után már többet kell fizetniük az államnak, tehát pont fordítva van, mint itthon. Vidéken van olyan, hogy a család elmegy egy másik városba, hogy szüljön egy másik gyereket, és akkor így egy kicsit ilyen kiskapunk keresztül kicselezi a törvényeket. De vidéken azért, mert hogy ott szegényebbek az emberek, és hogy későbbiek folyamán több gyerek lássa el a családot.
Egyébként az élet kint Kínában mennyire más, mint itthon?
Sokan azt gondolják, hogy Kína egy más világ. Én Sanghajban élek, ez egy világi város, tehát rengeteg európai van ott. Én úgy gondolom, hogy hasonló az élet, mint itthon. Árakban vannak nagy különbségek, meg még abban talán, hogy Sanghaj egy 20 milliós város. Rengeteg a tömeg, de egyébként minden más ugyanúgy zajlik. Talán még annyi, hogy a kínai diákok, ők inkább a tanulni elv alapján élnek 20 éves korukig. Aztán miután már a egyetem 3.-4. osztályába bekerülnek, már egy kicsit lazítanak, elkezdenek bulizni, de még mindig nem úgy, mint itthon. Ők szeretik a karaokét. Idősebbek meg inkább vacsorázni, tehát összegyűlnek és elmennek vacsorázni, ebédelni együtt, ott sörözgetnek. A kínai életben nagyon fontos szerep az ebéd és a vacsora. Szerződéseket is ebéd közben bonyolítanak le.
Horváth Leventét, a Sanghaji Egyetem 4. éves hallgatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelőszerkesztő Fekete Szolóki Zoltán, nevében is búcsúzik a műsorvezető, Herceg Zsolt.